szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdi Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a szószátjár új folyama. Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám vagyok.
Van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, amit lehet hívni a műsoron kívül, akár a műsor alatt is, de úgyse halljuk. Időnként meghallgatjuk. Ennek a telefonszáma 30-as 183-7007, és köszönjük segítő kollégáinknak, Józsa Péternek, Elecsényi Krisztának, Sugár Ágnesnek a közreműködést, és akkor bele is vágunk. Mi úgy terveztük ezt a műsort, hogy nagyjából két részre osztunk minden műsort. Az első részében akár mi, akár megkérdezzünk szakembert is, valamilyen meghatározott témáról beszélgetünk. Néha biztos, hogy lesz szükség szakértőre is. A műsor második részében pedig a hírek után azokra a kérdésekre próbálunk válaszolni, legalább némelyikükre, amiket a hallgatóink a telefonon, üzenetrögzítős telefonon föltettek. Egyébként a szószátjárnak van egy Facebook oldala, és oda is érkeztek kérdések, biztos fognak is a jövőben is. Azt hiszem ennyi a fő tudnivaló. Nem nyelvművelő tanácsadó műsorra gondoltunk, hanem inkább ismeretterjesztő műsorra. Tehát senki ne várja tőlünk, hogy praktikus tanácsokat adjunk arról, hogy mit hogyan fogalmazzon meg.
Néha azt persze szívesen megmondhatjuk, hogy mi magunk mit használunk, vagy mit érzünk az ízlésünkkel egybevágónak.
Természetes. És arra gondoltunk, hogy talán a legelső alkalommal rögtön kezdhetnénk azzal, hogy az ilyen típusú műsorok, mint amilyen az előző szószátjár folyam volt, meg más hasonló műsorok, mitől ilyen népszerűek, és mitől váltanak ilyen aktivitást a hallgatókból, és a népszerűséget nem szerintelenségből mondom.
Ha mert hanem, te olyan jól vezetted a műsor.
Egyáltalán nem ezért mondom, hanem tapasztalatom van most már, több évtizedes tapasztalatom van abból, hogy még ha csak egy órára is van szó ilyesmiről, akár egy délelőtti műsorban, vagy valami, tehát csak egy rövid műsorblokk is van, azonnal áradnak a telefonok, rádióban, televízióban egyaránt, azonnal mindenki telefont ragad, és kérdései vannak, megjegyzései vannak, hozzászólásai, és én úgy tapasztaltam, hogy ez más műsorokban azért nincs így.
Hát igen, nem tudom, hogy mondjuk, persze valóban nehéz összehasonlítani, de mondjuk a drog legalizációval kapcsolatban lenne egy műsor. Nem gondolod, hogy ott is hát özönlenének a vélemények, hogy de igen, de nem, de ennek ez a veszélye, annak az az előnye, és itt van.
Én jó, nem vagy, nincs akkora nagy rádiós tapasztalatom, de én úgy tudom, hogy nem. Amikor más szintén nagyon fontos témákról, vagy akár még fontosabb témákról van szó, nincs ez a hatalmas telefonáradat, és utána levéláradat, ugye egy csomóan utána még levelezni próbálnak, vagy a Facebookon érdeklődnek. Sőt, hogyha egyszerűen csak megnézzük, hogy a közösségi médiában, ahogy a Facebookot nevezni szokták,
igen,
mennyi vita folyik különböző nyelvi dolgokról, hát már az is mutatja, hogy itt valami van. Jó, a politika persze szintén ilyen. A politika ilyen, hát ne hallgassuk el, hogy hát itt igen, a rádióban is az egyik hát leghallgatottabb műsor az politikai, és rengeteg betelefonáló van.
Hát igen.
Talán összehasonlítható ezzel. Jó, akkor föltetjük úgyis a kérdést, hogy miért éppen ez a kettő?
Igen.
Miért van az, hogy én szerintem nem lehetne orvosi, akármilyen fontos az egészségünk, nem lehetne olyan orvosi műsort csinálni, amiben igen, ennyi betelefonál.
Vagy a gyermeknevelés.
Vagy a gyermeknevelés, így van.
Igen. Illetve hát azt még nem kell különösebben bizonygatni, hogy a politika miért érint sokakat, és miért fontos, hát ha tetszik, az életünk múlik rajta, vagy egyes embereknek a sikere, másoknak a bukása, a virágzása, vagy a hanyatlása. De hát ugye az, hogy én azt mondom, hogy a szobában vagyok, vagy a szobában vagyok, az valóban nem könnyű belátni, hogy ennek miért volna olyan tétje, mint Amannak.
Igen, reggel a Klubrádió reggeli gyors műsorában Pikó Andrással én már beszélgettem egy pár szót, de hát tényleg csak egy pár szót erről.
A mai napon?
Igen, fölhívott, hogy megkérdezze, hogy mi lesz a műsorban, és mondtam, hogy ez lesz a téma. És ő valami olyasmit mondott, hogy az emberek identitásához a nyelv nagyon szorosan hozzátartozik. Azon kívül ő azt is látja ebben a tendenciában, hogy a társadalom nyugtalanság, valamiféle kellemetlen közérzet az, ami az emberekből ezt kihozhatja. Ebben az utóbbiban nem vagyok biztos, mert szerintem mindig is ilyen volt, igen, akkor is, amikor igen, nagyobb nyugalom
igen,
volt.
Igen. A Ferenc Józsefi időben, amikor igazán stabilitás volt és virágzás, akkor is acsarkodva estek egymásnak az emberek nyelvi kérdésekben.
Így van, így van. Az első fele viszont az meggondolandó, hogy olyan szorosan tartozik az identitásunkhoz az olyan nyelvünk, hogy ezért a nyelvhasználat valahogy nagyon közelül érint minket. Nem tudom, de hát persze az egészségünk is, meg a gyerekeink nevelése is közelül érint, tehát ez nehéz, nehéz.
Próbálok egy analógiát keresni, ami ma már nem, hát ilyen, a vallás. Amikor a reformáció dúlt, mondjuk az 1600-as években, ha akkor lett volna egy rádióműsorunk, amelyben arról beszélünk, hogy most akkor protestáns vagy katolikus, és azon belül is talán, hogy evangélikus vagy református, hát lehet, hogy özönlöttek volna a betelefonálások és a levelek, mert hogy az emberek identitásához akkor az nagyon erősen hozzátartozott.
Ez teljesen így van, de hát most akkor megint elég abszurd, hogy fontosságban ilyen dolgokat hasonlítunk össze, vagy kölcsönbe, vagy kölcsönben.
Igen.
Kaptam,
igen.
És igen. Ehhez képest igen. A protestantizmus.
Igen. Igen.
De lehet
hát, mert
ennek
a vallás ellen... fontossága ehhez képest valóban csekélyebb. Azt hallottam már a rádióban, hogy a református szeretetszolgálatnak hát adakozzunk, és hogy ők hát büszkén mondták, hogy ők már hány éve segítenek a bajba jutottakon, és hogy Ferenc pápa dicséretével is bírnak ők. És ezen egy pillanatra elgondolkozom, mert már a műsorunkon gondolkozom előre, hogy egy református hát, társadalmi hirdetésben büszkén mondják, hogy a katolikus pápa őket megdicsérte kiváló munkájukért. Ugye, míg 1600-as években ilyet nem csináltak volna, mert hát annyira tűz és víz lett volna. Tehát csak azt akarom mondani, hogy kétségtelenül a valláson belüli ellentétek eléggé lecsiszolódtak. Az továbbra is egy érdekes kérdés, hogy aki hisz vagy nem hisz, vallásos vagy nem vallásos, de hát, hogy melyik templomba megy be, az talán kevésbé, és akkor maradt a nyelv.
Mint az ellentétek színhelye. Hát azért az is furcsa, hogy ilyesmik ellentéteket tudnak szülni, vagy kiváltani az emberekből. Én tegnap láttam a tévében egy reklámot, ami az egyik budapesti piacot reklámozta, ami végig arról szólt, hogy egy pár ment be vásárolni erre a piacra, és állandóan összevesztek azon, hogy mit hogy hívnak. Hogy a nő azt mondta, hogy vegyünk spenótot, és arra a pasi kijavította, hogy paraj. Aztán fordítva azt mondja, de vegyünk patiszont, mire a nő kijavította, hogy nem tudom én, csillagtök vagy. És végig az egész erről szólt. Na most persze itt ez egy tréfás reklám, és egy kicsit ki is gúnyolta ezt a házaspárt.
De mit reklámoztak igazából?
Magát a csarnokot, hogy menjünk oda vásárolni. És aztán a végén, még a csarnok nevén összekapnak a legvégén, és akkor szóval mulatságosnak volt igen. Számva, de nem véletlen, hogy ilyesmivel viccelődnek.
Igen.
Valószínűleg
igen.
Az életből lesték ezt el, hogy az emberek folyamatosan a másikat kijavítják. Itt igen. Most egy házaspárról volt igen. Szó, de még akár igen. Idegeneket is igen. Időnként kijavítanak.
Igen. Igen.
Hogy nem spenót, hanem paraj.
Egy doktori védésen voltam nemrég, és ott az egyik hivatalos bíráló, hát mondta a bírálatát, és egyben azt is mondta, hogy ezen kívül még kettő dologra hívnám fel a figyelmet. És akkor az elnök, egy idős professzor közbeszólt, és azt mondta, hogy nem kettő, hanem két dologra mondta, mert kivész a két szavunk. Mondta, majd visszadőlt a foteljébe. Most ez egyrészt nagyon furcsa volt, hogy ő ezt annyira fontosnak találta, hogy egy ilyen egyébként hát eléggé ünnepélyes és hivatalos alkalommal ezt a teljesen oda nem illő beszúrást elkövette. A másik az, hogy ő miért gondolja, hogy kivész a két szavunk, mert én nem veszem észre, hogy kiveszne, mert nagyon gyakran használjuk, és ha kiveszne is a két szavunk, az vajon miért volna olyan botrányos?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként én is fölkapom a fejem, hogyha a kettőt hallom, a két
Nem vagy
helyet.
Te egy öreg docens?
Én csak azt mondtam, fölkapom a fejem, tehát nem szólok rá senkire, hanem szakmai ártalomként én azt próbálom meg megfigyelni, hogy kikre jellemző. Azt, hogy miért csinálják, azt én értem, mert hogy össze ne lehessen keverni a héttel, ugye? Tehát ez bizonyos szaknyelvekben valószínűleg már korábban szokás volt, hogy megállapodtak abban, hogy a két az mindig kettő legyen.
Tudod, hogy a németben is például, hogyha zwei, fontos, igen, úgy igen. Van a kettő, a zweit, ha mondjam el, mert nem mindenki igen. ismeri talán, a zwei, kettő és a drei az eléggé hasonlít egymásra, és ezért gyakran a kettőt a zwo-nak mondják, például a telefonszámot kell lediktálni. Tehát ez valóban egy praktikus dolog, csak hogy a héttel azért nehéz a mindennapi életbe összetéveszteni.
Hát különösen például az évszámoknál. Tehát az, hát, hogy 2000 azért az 2016, igen. Az vicces, hiszen...
Igen, nyilván... igen, igen. De én a péknél azt mondom, hogy két zsömlét kérek. Hát miért hinni azt, hogy hét zsömlét kérek?
Igen. Nekem van erről egy elméletem egyébként, ha az ember megfigyeli, hogy kik használják azt, hogy kettő, akkor lehet, hogy a nyomára jut annak, hogy miért zavarja az embereket. Lehet, hogy az a réteg ellenszenves nekik valójában, aki ezt használja, és azt viszik át magára a szóra. Tehát én például észrevettem, hogy a politikusok egyre inkább csak a kettőt használják.
És neked a politikusok, mint réteg, ellenszenvesek?
Nem, én nem magamról beszélek. Én arról beszélek, hogy lehet, hogy az a professzor, akiről beszéltél, az valamiért gyűlöli ezt a politikus... Nem biztos, hogy magukat a politikusokat, hanem ezt a furcsa, kicsit jogászkodó, kicsit túlfinomkodó beszédmódot, ami megpróbál elegáns lenni, de közben nagyon slampos, és erre a beszédmódra most már egyre inkább jellemző. Bizonyos pártokra inkább jellemző volt még korábban, nem mondom meg, hogy melyikekre, de mostanra a parlamentben szinte mindig ezt hallom, hogy még évszámban is, tehát 2016 helyett 2016, elterjedt, mint valamiféle.
És hogy én már járvány. Kettő alkalommal interpelláltam.
Most már igen, tehát most már a két onnan száműző van. Na most elképzelhető, amit úgy él meg valaki, hogy kivész a két szavunk, az valójában csak egy furcsa indoklása annak, hogy ő neki a kettőnek ez az állandó használata ellenszenves, talán pont amiatt, hogy kik használják, de ez csak egy feltételezés.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy furcsa indoklása. Ugyanis egy szónak a kiveszése az már egy nyelvészeti kérdés, az mindegy, hogy most igaz vagy nem igaz, de kicsit a nyelvészet évezredek óta látja, hogy bizonyos dolgok kivesznek, mások megjelennek. Tehát tulajdonképpen a szociálpszichológiai ellenszenvét áttereli a nyelvészet területére. Ott akár igaza van, akár nincs igaza, azt mondja, mint amikor azt szokták mondani, hogy ez nem logikus, vagy ez félreérthető, vagy nem tudom, hogy...
De hát ezt néha nyíltan is megfogalmazzák, amikor azért bélyegeznek meg valamilyen kifejezést, mert azt mondják, hogy ez slendrián, meg laza, meg ilyesmi, és közben azok a rétegek jelennek meg a lelki szemeik előtt, akik ezt a lazán, slendrián módon valóban úgy is viselkednek, és úgy is használják, fiatalok, bohók és léhák, és ez jelenik meg előttük, és ezzel asszociálódik, ezzel társul a fejükben.
Akkor ez analóg a kutyatartás kérdésével, amikor bizonyos kutyákat, amelyek zoológiailag teljesen ártatlanul olyanok, amilyenek, ellenszenvesnek tartok, csak azért, mert akik tartják őket, azok ellenszenvesek, és azt mondom, hogy én hogy utálom a nem tudom milyen kutyát, most nem szabad mondani melyiket, mert valójában akik tartják őket.
Ez ennél bonyolultabb, valószínűleg már nem is véletlen, hogy ki milyen kutyát választ, tehát valószínűleg azok az ellenszenves emberek nem véletlenül választanak ilyen kutyákat, akiket jól lehet vadítani, félelmetesek, stb.
De néha vannak olyan kis nyomorult, patkányszerű kutyák, azokat is utálom, bocsánat, most ez szubjektív volt, de van, aki utálja azokat is.
Hát igen, mert azokat meg állandóan fölkapkodják a túlságosan féltő gazdák és ilyesmi. Szerintem ott is a gazda viselkedése igazából az ellenszenvesen. De szeretnék még egy pillanatra visszatérni az eredeti tárgyunkra, hogy miért pont a nyelvi műsor az, ami ennyire vonz az embereket, ami nekem például eszembe jutott, mint ellenpélda, részben a történelmi tárgyú műsorok, amik hát az identitáshoz is nagyon sok közük van.
Igaz.
Nagyon vitatott tárgyakról szoktak szólni. Igaz. Ez az egyik ellenpélda, szerintem egyébként itt én sejtem is, hogy mi az oka annak, hogy az nem tudja felvenni a versenyt a nyelvi műsorral, és ez a szakértelemnek a hiánya. Tehát szerintem nagyon meggondolja valaki, hogy egy történelmi tárgyú műsorban, ahol mondjuk egy nagyon vitatott szeméről beszélgetnek, hogy oda betelefonáljon, mert úgy érzi, hogy hát ő azért annyira nincs otthon a történelemben, azért a fene tudja, ő nem tudhat mindent, amit ő...
De le, bocsáss meg, miért nem érzi ugyanezt a nyelvvel kapcsolatban?
Na, ez az érdekes
kérdés. Hát a nyelvészet
kérdés.
Az egy közismerten nehezebb tantárgy, mint a történelem. Akkor fogjuk meg a másik végéről. Nem? Hát az iskolában is a nyelvtantól, vagy pláne az egyetemen a nyelvészettől jobban rettegnek, mint a történelemtől.
Igen, de ez pontosan a kérdésem lényege, hogy miért érzik az emberek magabiztosabbnak magukat.
Igen. Miért nem rettegnek tőlünk, igen. És miért nem áhítatos csendben fogadják okoskodásunkat?
Nekünk az nem lenne jó, mert akkor nem érkeznének be kérdések, de ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy sokkal bátrabban fogalmaznak meg véleményeket a nyelvhasználattal, vagy akár a nyelvtannal kapcsolatban, mint más tudományágakkal kapcsolatban. Igen. Egy orvosi műsorban lehet, hogy sokan beletelefonálnának a saját bajuk miatt.
Igen.
Mit csináljak már, itt is jártam, ott is jártam, ezt is megpróbáltam, adjanak tanácsot, stb., de nem nyilvánítanak saját, vagy általában nem szoktak saját véleményt nyilvánítani.
Tehát, hogy valaki felháborodottan betelefonál, hogy X gyógyszert most már egyre gyakrabban írják fel az orvosok. Mondjuk ez lenne egy
jó,
példa,
ott is vannak
ugye?
Extrém példák, hogy valaki vakon hisz valamilyen gyógymódban, és azt próbálja mindenkinél népszerűsíteni, ez is előfordul. Igen. De a tudomány részébe a kérdésnek, tehát hogy leálljon mondjuk vitatkozni a rádióban ülő doktorral, igen. Azon, hogy valójában ez a betegség igen. Inkább olyan, vagy inkább ilyen, ez igen. Teljesen elképzelhetetlen. Igen. És a mi esetünkben úgy tűnik, hogy lehet, hogy nincs elég tekintélyünk, nem tudom.
Régészet, Attila sírja.
Ott sem mernek az emberek szerintem ilyen bátran véleményt nyilvánítani, nem tudom. A másik ellenpéldám, ami nagyon érdekes, és ami egész más természetű ellenpélda, az a lélektan, a pszichológia. Hát az embereknek az aztán tényleg mindennapi élményük, az emberi konfliktusok, a viselkedés különböző furcsaságai, az automatizmusok, amik vezérelnek minket, a rengeteg pszichológiai téma, ami mind rettentő érdekes, biztos, hogy foglalkoztatja az embereket, és ennek ellenére szerintem egy pszichológiai tárgyú műsorban van is talán ilyen, még a Klubrádióban is, de én nem hiszem, meg kell kérdezni majd a Sugár Ágnest egyébként, mert ő vezet egy ilyet, hogy vajon mennyi beérkező vélemény van, de azt hiszem, hogy ott is úgy érzik az emberek, hogy azért ők nem értenek ahhoz annyira. Pedig a hétköznapokban ugyanúgy szembe jön velük, mint a nyelvhasználat, ugyanolyan fontos számukra, gondolom én, hiszen...
És akkor még egyet nem említettünk, a szex.
Ó, igen. Hát szextárgyú műsorok ugye nem lehet.
Na most ez, igen, ez a probléma, hogy meg az ember röstelne betelefonálni, hogy igenis én állítom, hogy hátulról jobb, mint előről, és
hát egyébként ez a pszichológiára is igaz lehet, hogyha valaki betelefonál, és a lelki problémáit kijönti, az bizony egy, ahhoz valami átlástalanság, vagy valami nagy elkeseredés kell, és bátorság. Úgyhogy nem hiszem, hogy igen ott ez közrejátszik, de ugyanakkor ismerjük ezeket a televíziós sókat, kibeszélő show, vagy hogy hívják őket,
igen.
Ahol viszont állandóan lélektani problémákkal foglalkoznak, általában nem emberek közötti konfliktusokkal.
Jó, de ott egy valaki áldozatul hát kínálja föl magát, vagy azt csinálnak belőle, ugye, és akkor hát egy valaki val, de nem arról van szó, hogy akkor áradatban indulnának meg a hozzászólások.
Hát én nem, az be kell vallanom, hogy nem szoktam ilyen műsorokat nézni, és nem is nagyon ismer. A közönség nem nyilvánított véleményt?
Hát nem olyan hevesen, mint a mi esetünkben. Igen.
Szóval az az érdekes, hogy de ha elképzelem feltételezve, hogy lenne egy ilyen lélektannal kapcsolatos műsor, én nem tudom elképzelni, hogy ennyi hallgatói észrevétel lenne.
Most lehet, hogy arról van szó, hogy a nyelvről, a nyelvtanról, bármilyen egyszerűsített formában, de hát az iskolában mindenki tanult, éveken keresztül hallott róla. Hát volt nyelvtan nevű tantárgy is, amelyik gyakran persze inkább logikát, vagy gondolkodásmódot tanított.
Vagy helyesírást.
Vagy helyesírást, vagy nyelvi illemtant, persze, és amiknek meg is van a maguk szerepe, de hogy ettől esetleg úgy gondolja, hogy ő birtokában van ennek a tantárgynak. Nem?
Jó, de kémiát is tanult az iskolában, és mégse gondolja, hogy egy vegyész szakértővel vitába szállhat. Ez
teljesen igaz, igen. Vagy hát matematikát is tanult.
Igen. És matematikát is tanult. Igen, hát szóval most akkor teljesen tanástalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy miért van ez a jelenség. Valahogy a társadalmi jelentősége mégiscsak nagyobb szerintem a nyelvnek, mint a kémiának? Vagy a...
Szoktuk azt gondolni, hogy ez a magyarban inkább így van, mint másút, mert a magyar nyelv az ugye terheltebb identitási szempontból, hiszen sok millió ember él más országokban, a környező országokra gondolok elsősorban, aki magyarnak vallja magát, és akinek a magyarságát hát szinte kizárólag a magyar nyelv használata biztosítja. Mert jó, hát az, hogy kit hogy hívnak, azért az ma már nem olyan érdekes. Vagyis, hogy ettől gondolná az ember, hogy a magyar nyelv az nemzetképző. Sokkal inkább, mint mondjuk az angol nyelv például, amit hát számos különböző országban használnak.
Kíváncsi voltam rá, hogy milyen példát hozol, mert szerintem ez a magyar helyzet egyáltalán nem egyedülálló. Szerintem az országhatárok a legritkább esetben esnek egybe a nyelvi határokkal, és szerintem nem úgy kivétel, de tipikus az, hogy egy ország határain kívül élnek olyan anyanyelvűek, illetve belelógnak az országba más anyanyelvűek. Ezt látjuk szinte mindenhol. Igen.
Talán a franciával, meg az olaszsal például ez kevésbé van így, vagy hát nem olyan súlyos, vagy nem olyan fájdalmas.
Igen, de hát
tény.
Ott meg van más gond, mert Olaszországban például rengeteg helyi változattal lehetne probléma.
Igen.
Én nem tudom, különben nem vagyok benne biztos, hogy más országban nem hasonló helyzet.
Én csak ma a gondolat kedvéért mondtam ezt.
Én ismerek olyan holland nyelvészt, aki hasonló ilyen nyelvművelő tevékenységgel foglalkozik, és ott is nagyon nagy az érdeklődés iránta. Németországban szinte biztos vagyok benne, sőt szerintem a magyar hagyomány az részben onnan is származik.
Igen.
Szóval nem biztos, hogy ebben egyediek vagyunk. Ami az érdekes az, hogy milyen fontosnak találják az emberek. Egyébként nagyon sok szakmai tévedést követnek el, érthető módon.
Hát persze, mert nem értenek
hozzá. Említettük a helyesírást, nagyon sok ember számára a helyesírás az a nyelv legbelsőbb része, és a nyelvészet egyik ága, és nem tudom, ilyesmiket gondolnak, holott elég távol áll a nyelvészettől.
Igen.
Nagyon kevés olyan helyesírási kérdés van, ami egyáltalán nyelvészetileg érdekes, és hát semmiképp sem része a nyelvészetnek. Ezért én azt hiszem egyébként, hogyha olyan kérdéseket fognak nekünk föltenni, ami kifejezetten helyesírási problémára utal, azt szerintem csak akkor fogjuk napirendre venni, hogyha van nyelvészeti érdekessége.
Rendben van.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Rádasdi Ádám és Kálmán László segítségével hétről hétre megbeszéljük nyelvi ügyeinket, bajainkat. Önöket mi érdekelné? Hívják a műsor üzenetrögzítő számát és mondják el. 0630 183 7007.
Kálmán László, Rádasdi Ádám, a Szószátjár új folyamában folytatjuk a beszélgetést a hallgató kérdéseivel. Nagyon érdekes kérdéseket kaptunk, és remélem, hogy ez így is fog folytatódni a jövőben is.
Kérjük, hogy bombázzák az üzenetrögzítős telefonunkat.
Ezek sokszor izgalmas dolgok, amiket az embereknek eszükbe jut. Például az első kérdés, egy bizonyos nagyné, csak ennyit mondott a telefonba, egy bizonyos nagyné tette föl ezt a kérdést, miért ejtjük az X-et néha gzönek, természetesen csak magánhangzók között, erre kell gondolni. Ilyen példák vannak, mint Exodus, Exim Bank, és így tovább.
Igen.
Erre a kérdésre egyébként én már, hát mondjam azt, hogy válaszoltam, szóval írtam már erről a nyest.hu portálon, még régebben.
Mondd el!
Hát akkor azt mondtam, hogy nem tudom, bevallottam férfiasan.
Oh.
Tehát, hogy nyilván volt egy ilyen réges-régi szokás a latin szavak felolvasásával, hogy így zöngésülnek a magánhangzók között, de hogy ez honnan származik, ugye Európában sok országban megfigyelhető ez, sok nyelvben, de nem egyformán, tehát nem egészen ott vannak gzök, ugye az X-el írt magánhangzók között, amit X-el írnak, nem ugyanott vannak a franciában, az angolban, a németet nem tudom.
Na nézzük meg! Először is menjünk hát nyelvész módjára, szépen a kísérletnek különböző aspektusait tegyük félre. Tehát szó elején ez nem történik meg, például Xerox vagy Xenia, nem lesz Xerox vagy Xenia.
Szemben a franciával, ahol ott is lesz.
Úgy van. És az angollal, ahol érdekes módon a szó elején Z-nek szokták mondani, tehát például a fénymásológépet Xeroxnak mondják, és franciául ugye jól tudom, hogy a Xavier férfi nevet...
Xavier.
Úgy van, vagy G-vel, vagy G nélkül, csak...
Nem, G-vel,
Xavier, uh-huh. Így. Tehát valóban ott kiterjedtebb. Ez a szó elején is megtörténik. A magyarban nem. A szó végén sem történik meg, tehát Xerox például, de érdekes, hogy a nagyon régi latin szavakban ks lesz a kiejtés, például vox, ugye, ami a latin vox, vagyis hát hang, szavazat szóból származik.
Hát a régi latin átvételekben, vagy hívjuk átvételnek, a régi latin szavakban a magyarban mindig s van a latin esztéjén, tehát ez teljesen rendszeres.
Ez igaz, csak néha ezeket később, ha szabad így mondanom, kipucolták, mert kicsit parlagiasnak érezhették a ks ejtést. Tehát például a csodálatos madarat, amely 500 évig él, az régen Fénix nek mondták.
Yeah.
És ma már, ugye, ez nagyon furcsa lenne, és ezért főnixnek mondjuk.
És nem vonatkozik mindez a görög szavakra, mert ott eleve mindig ezt mondtak a vagy úgy
hát
tudom, hogy mindig,
a főnix, legalábbis az jó, a szokás. A főnix madár neve, persze tudod, a görögből igen. Jön a latinon át, hát ugye...
Nem arról jutott eszembe, csak általában hát az osz végződés, meg ilyesmi. Tehát a görögben nincs ez az esezés, ami a latin szavak felolvasásában.
Ez igaz, ez igaz, ez igaz. Nos, akkor szűkítsük most már ugye a vizsgálatunkat, és akkor magánhangzók között legyen, és ott valóban egy analógia az, hogy maga a söbetű, tehát az S hang, ahogy jön a latinból, zöngésedik, vagy akár más szavakból. Például filozófia, és nem filoszófia.
Igen.
Vagy okkázió, ugye alkalom, és nem okkázió, és így tovább. Azt mondhatjuk ki tehát, hogy két magánhangzó között az S zöngésedik.
Sőt, egyébként régen, amikor még ezeket következetesen S-sel ejtették, az S is zöngésedett, gondolom én, hiszen rózsa, és nem rósa.
Nagyon igazad van, és uzsora.
Igen, és uzsora.
Úgy van, ami latinul ugye uszúra, később már ugye uzúra Európában, de magyarban uzsora, valóban így van. De hát ezek a legrégebbiek. József, az is ide tartozik, hiszen József volna ugye latinul, illetve hát sok nyelve, ugye jól mondom, csehül, azt hiszem ma is József, vagy József, nem, József, igaz. De oroszul Josip.
Igen.
Esszel, tehát nem minden nyelvben van ez így. A németben viszont ez általános szabály magára a németre is. Tehát olvasni például nem lészen, hanem lézen németül. Tehát úgy tűnik nekem, hogy ez az öngésítés, ez részben a németben egy általános szabály, így aztán a latint is így olvasták, részben az észak-olaszban. Gondolj ugyanis arra, hogy azt a szót, hogy ház, ugye olaszul C-A-S-A, azt a dél-olaszok úgy mondják casa, az észak-olaszok úgy mondják casa.
Igen.
Például a híres kalandornak a nevét, te hogy mondod, aki börtönbe
is... Én azt ezzel mondom.
Mondjad?
Casanova.
Nagyon furcsa de... nekem, mert ráadásul furcsa, mert persze... észak-olasz volt, velencei volt, igen, tehát hát nyilvánvalóan Casanova.
Hát nem olaszosan mondjuk.
Igen, igen. De és azt a várost Marokkóban, melynek neve Fehérház...
Kaszabla, igen, eszem.
Nagyon furcsa nekem, én is észrevettem, sőt, már azon kapom magam, hogy én is Kaszablankának mondom. A híres film igen, megjelenése óta, azelőtt én mindig Kaszablankának
ami
mondtam.
Ami teljesen helytelen, hiszen ez egy spanyol szó.
Mi az, hogy helytelen, ha hiszen, egyszer a magyar...
Hiszen az mondja, olaszos példák
azt mondja,
utása.
Helytelen. Azt mondja nekem Kálmán László, a Klubrádió műsorvezetője, azt mondja az én nyelvi szokásaimra, hogy
egy,
helytelen.
Egy csalafint a mosolyjal mondtam. Szóval, hogy az olaszos példák után mondtad, holott az egy spanyol szó fehér
ebből a szempontból
jelent,
persze...
A spanyoloknál nincs zöngésedés, ugye ott casa a ház.
Igaz, igaz, semmilyen változatában.
De visszatérve a latin kiejtésre, hát azt azért nem tudom, mert nyilván ez valami középkori szokás lehet, hogy a németben és angolban és franciában is ilyen elterjedt, hogy ennek a kiinduló pontja a német vagy az észak-olasz lett volna, nem tudom, hogy ez tartható-e, De mindenesetre egész Európában elterjedt volt, úgy tűnik ez a fajta kiejtése a latin szavaknak.
Helyes, most van egy fontos korlát. Tehát egyrészt a franciában, ugye, ha magánhangzók között van, akkor szintén Z lesz belőle. Még akkor is, ha a végén már nem ejtjük. Tehát a tézis, az franciául is latez. Ugye Z-vel, mert
így
ott van egy néma ebeti, ami még valamikor a hangzott. És occasion, az így alkalom, és így tovább. Angolul azonban ez egyáltalán nem jön ki ilyen szabályosan. Például a tézis, az angolul thesis. Tehát ezzel nem következik be az öngésedés.
Nem azért, mert görögösen,
hát
meggondolja?
Igen, de érdekes, hogy olyan tudálékosok az angolok ebből a szempontból, hogy szétválasztották a latinból igen, jövőket, igen, és a latinon át a görögből jövőket, mint a filó Szófia, és igen, akkor ők büszkén azt mondják, hogy philosophy, mondják angolul. Még veszem azt a szót is, hogy epizód. Ez egy görög szó igazából, de hát már a latinon átjött, magyarul epizód, németül egy epizóde, olaszul északon epizódio, franciául
epizód.
Z-vel, de bezzeg angolul episode, mert betartják. Tehát érdekes, hogy angolul nem hangtani szabály ez igazán, hanem a nyelvtörténet által kondicionált hangtani szabály.
Jó, de láttuk, hogy a magyarban is a görögből eredő szavakat másképp kezeljük. Na és akkor térjünk rá az X-re. Az X-nél a magyarban, amennyire én észrevettem, leginkább akkor ejtjük gzével, amikor a igekötőnek a része. Tehát ahogy az exoduszban, és akár a görög exo, akár a latin ex.
Húha, ilyen és okosak nagyon, lennénk.
Hát én hogy... nagyon kevés ellenpéldát tudok, igen? De az is olyan, hogy nem is latin, hanem mondjuk a franciából átvett vegzál.
Pontosan, mondom, most akartam
nem
mondani.
Nem is hiszem, hogy egyenesen, vagy nem tudom, hogy egyenesen a franciából
latin
jöttek.
Latin vegzáre, hát még az is lehet, hogy ez rendes.
De ez akkor kivétel, mert nagyon kevés ilyen van. Valamint egyesek ejtésében, például a miénkben is, a hexameter, én gizővel mondom, de nem mindenki mondja.
Sőt, én úgy mondom, hogy hexaméter.
Jó. De azért a döntő többség, amiket én találtam, a döntő többség az mégiscsak az ex igekötő származik.
Érdekes, amit mondasz, hozzunk csak példákat, buxus, egy így bokornak
van
a neve.
Nexus, buxus,
és nem buxus.
Luxus.
Igen. Hát ez tényleg érdekes. Igen. És
egyébként a franciában is van egy hasonló szabály, bár utána néztem, és a francia nyelvtanok is azt mondják, hogy nincs szabály, meg nem lehet tudni.
Igen.
De azért ott is észrevettem, hogy döntően azért az igekötő az, ahol mindig gz az ejtés.
Vagyis magyarul az ex.
Hiszen a vegzálni az franciául nem gzvel van, az vexé. Tehát ha franciából vettük volna át, akkor se közvetlenül, mert...
Nem hiszem, a latin is. Igazad van, tehát számos szó van, sőt, még a finomkodó szavak is mondjuk az, hogy mérgező latinosan lehet toxikusnak nevezni, de nem mondjuk, hogy toxikus.
Nem mondjuk, hogy toxikus.
Tehát az egész valójában csak az ex igekötőre vonatkozva.
Legalábbis döntő többségben.
Melynek ugye viszont jelentése ki, el, vagy túltől, vagy
de
valami.
De hát ugye itt van a hexameter, hexagon, stb. Nem elég, hogy nem az ex igekötőhöz van köze, de még nem is latin, és mégis gzövel mondjuk, ugye?
Hát jó, mert latinosnak tanították az iskolában.
De mintha ez a hexa előtag, ugye, ami azt jelenti, hogy hat, ugye hexagon a hat szög, hexaméter a hat lábú.
Látod, vers. Én nem mondanám, hogy hexagon, én hexagonnak mondanám.
Na tessék, igen, tehát még köztünk se teljesen egyforma.
Igen. Jó, akkor megállapítjuk.
Viszont franciául,
igen,
ez a hexameter is, meg a hexagon is gzövel van. Aha. Annak ellenére, hogy nem, nem ez az igekötő van benne.
Tehát ex vagy hex, de hiszen szegény franciák úgyse tudják a hát kimondani, tehát nekik az is ex-ként jelenik meg. Jó.
Jó.
Most van egy fontos korlát az s-zöngésedésben, és az, hogy a magyarban nem csak magánhangzók között, hanem akkor is, hogyha az előtte levő hang, úgynevezett szonoráns, vagy magyarosan zengő hang, N, mint Napóleon, L, aha, mint Lajos,
húzus,
és R, mint Robert. Verzió. Tehát a magyarban, ismételjük el még egyszer, tehát volt a menza, A pulzus és a verzió. Ez nagyon furcsa volna magyarul, hogyha mensa, pulzus és verzió. És ilyenek szerintem nincsenek.
Tehát, és ha utána jön alamizsna?
Hát, az nagyon régi, nem
nagyon régi,
rossz,
de ott
nem
is
rossz, nem
az
rossz. Hát igen, nem tudom, ugye magyarul hiába csak László, de hát jó, és nem László, az nem, persze jó, hát az nem egy latin szó, az egy szláv eredetű szó. Hát sokkal ritkább, de érdekes, hogy a magyar matat, ez mintha egy szigorú szabályként érvényesülne, kurzus, igen, és akármi, penzum, és Elza, női név, és így tovább. Érdekes, hogy ez a németben így van, és a magyarban is így van, de tőlünk nyugatabbra már sehol nincs így. Tehát olaszul ez egy súlyos hiba, a pulzus, az polso, és a verzió az versione, és az Elza az Elsa. És ugye franciául is ugyanígy van, és angolul
és
is.
És németül?
Németül diversion, hát amennyire Z van a németben, annyira ez Z.
Jó, akkor foglaljuk össze röviden a hallgatóink kérdésére, tehát az rövid válasz az, hogy nem tudjuk, a hosszú válasz az, hogy ez beleillik egy egész családjába ezeknek a jelenségeknek, hogy a két magánhangzó között latin jövevény szavakban hajlamosak vagyunk az ezt is, mármint az eredeti latin esznek hangzó hangot zönek mondani, még akkor is, hogyha Magyarország, magyar nyelvterületen, még akkor is, ha előtte LNR van, és általában Európában hajlamosak zöngésen ejteni ezeket a hangokat, és ebbe esik bele az X is.
Hiszen az X az fele részben S-ből áll.
Így van.
Tehát amiatt kerül ide bele.
Furcsa kivételekkel, amiket nem tudunk megmagyarázni, és különbözőek a kivételek az angolban, a franciában, a magyarban, a németről nem tudom pontosan. Jó. Maradt még időnk kérdésre, de messze nem annyira, mint ahányat kaptunk, és ez gondolom mindig így lesz, hogy sokkal több kérdés lesz, mint amennyire idő van.
Jó, de mi szeretjük körüljárni a dolgokon.
Válasszunk egy rövidebbet, mert nincs olyan nagyon sok időnk.
Tessék!
Egy János keresztnevű hallgatónk, akinek a vezetéknevét a rossz minőségű üzenetrögzítő nem nagyon értettem, és nem akarok improvizálni, azt kérdezte, hogy helyes-e olyan dolgot mondani, vagy nem furcsa-e, inkább így mondanám, nem furcsa-e olyan azt mondani, hogy egy fiatal zongora művészről beszélünk, és azt mondjuk, hogy olyan tanárai voltak, mint Kurták, Kocsis, és még sorolhatnánk tovább. Hogy tudnék neki az a furcsa, hogy azt mondják, hogy olyan tanárai voltak, mint, és utána konkrét tanárokat sorolnak föl, és azok nem, az ő tanárai nem ilyenek voltak, hanem ők voltak. Nagyon furcsa neki, hogy miért úgy beszélünk ilyenkor, mintha a minőségükre utalnánk.
Hát ha csak az azért olyannak, nem, mert a minőségükre utalunk.
Én is erre gondoltam. Ő neki nem természetes ez, mert ő azt szeretné hallani, hogy ezek és ezek voltak az ő tanárai.
Igen,
miért
igen.
Használjuk helyette mégis, és használjuk, ez tényleg.
Hogyne?
Én is valószínűleg. Hogyne? Az olyan, mint, sőt, megkockáztatom, ezt más nyelvekben is szokták így mondani.
Igen, annak, igen,
ugye?
Igen, igen.
Na most miért történik igen. Ez? Mert hogy...
Ez tehát egy logikai, vagy jelentéstani kérdés, ugye szemben az előzővel, ami egy igazi hangtani, földhöz ragadt probléma volt. Hát próbáljunk analógiákat keresni. Hogyha én csak megmondanám, hogy kik voltak a tanárai, akkor lehet, hogy ez ugyanolyan volna, mint hogyha azt mondanám, hogy a Bella néni volt általánosban a zongoratanára, és a Pali bácsi volt felső tagozatban a zongoratanára. Azt nem mondanám, hogy olyan tanárai voltak, mint Bella néni és Pali bácsi. Hát, vagy legalábbis ez nem azt jelenteni, hanem...
Más jelent, de hát pontosan ez van emögött szerintem. Más jelent, és ezért használják ilyenkor ezt a szerkezetet. Hát vegyük le ennek a példának vegyük le róla ezt a terhet, hogy itt ilyen híres embereket sorol föl. Ha azt mondjuk, hogy olyan tanárai voltak, mint Bella néni és Pali bácsi, ezt csak olyankor mondhatjuk, hogyha Bella néni és Pali bácsi valamiről nevezetesek, méghozzá valószínűleg ugyanarról, Tehát igen. Mondjuk mind a kettő rettentően ivott, mondjuk, vagy egyáltalán nem értett a zenéhez. Igen.
Vagy éppen, hogy annak ellenére, hogy szerény iskolai tanárok voltak, kiválóan végezték az mesterségüket.
És akkor, tehát olyankor indokolt szerintem ez, amikor akiket felsorolunk, azok valamiben közösek, és ezt akarjuk érzékeltetni, hogy van nekik közös tulajdonságuk, és ez olyankor is lehet, mert először azt gondoltam, hogy talán azért, mert nem soroljuk fel mindegyiket. Azt mondjuk, hogy olyan tanárai voltak, mint Kurtág és Kocsis, azzal azt is érzékeltetni akarjuk, hogy és még néhány ilyen nagy ágyú.
De nem erről van
szó. De nem, mert ha az összeset felsoroljuk, akkor is használhatjuk
ezt. Így van. Próbálok példát hozni, hogy ugye megnézzük, hogy meddig működik. Most ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz, amit mondok, de hogy ki hinné, hogy a gólya még olyan városokban is fészkel, mint London és New York?
Ez azért,
ebben benne van az a... Valószínűleg nem fészkel egyébként, de mindig.
Ebben benne van az a mozzanat, hogy és még sorolhatnék többet. Tehát, hogy ez nem egy kimerítő felsorolás volt, itt még lehetnek más hasonló városok is. Én ebbe ezt beleérzem. De az előző példában a Bella néni és Pali bácsi, lehet, hogy csak ez a két zongoratanára volt az illetőnek, és mégis mondhatjuk azt, hogy ilyen zongoratanájú voltak, azt érzékeltetve, hogy ezek valamit.
Na most
közösek.
Mi van akkor, hogyha az olyat lecseréljük arra, hogy szintű? Tehát azt így mondom, van, hogy ő neki Kurtág szintű zongoratanárai voltak, és Kocsis szintű zongoratanárai. Ebben az esetben azt jelenti, hogy kiváló. A másik esetben tegyük föl, hogy senki házik tanították őt. Azt mondom, hogy annak ellenére kiváló zongorista lett, hogy Bella néni meg Józsi bácsi szintű tanárokkal vergődött.
Egy problémám van ezzel, és hogy azt gondolom, hogy azért nem ezt a szerkezetet használta, aki ezt fogalmazta, mert azzal viszont nem állítja, hogy ők tanították. Tehát ha én azt mondom, hogy Kurtág szintű oktatói voltak, azzal, mintha azt is mondanám, hogy maga Kurtág nem.
Igazad van.
Csak ha olyan
igazad van.
Tehát
igazad
én szerintem kifejezetten azért szerencsés ez a megfogalmazás, hogy olyan tanárai voltak, mint ez és ez,
igen.
Mert egyben kimondja, hogy ők tanították, és közben hangsúlyozza, hogy ezek milyen közös vonással rendelkeznek, tudnék, hogy magas színvonalon.
Oké, vegyük vissza a gólyás példámat. Ha én azt mondom, hogy ki hinné, hogy a gólya London vagy New York szintű városokban is fészkel, azzal nem állítanám, hogy ebben a két városban konkrétan fészkel, de más hasonló nagyvárosokban, igen. De ha én azt mondom, hogy olyan városokban is, ugye, akkor viszont állítom, hogy ott fészkel.
Így van.
Igen.
Van még egy pár percünk, én megkérdeznélek téged, így egymás közt. Mit csináljunk az olyan kérdésekkel, amik egy bizonyos kifejezés elharapózásával kapcsolatosak? Tehát föltesz nekem egy kérdést, hogy úgy érzem, hogy elharapózott ez vagy az a kifejezés. Mindegy is, hogy pontosan melyikre mondta a hallgató.
Hát megköszönjük.
Mit tudunk mi ezzel kezdeni?
Megköszönjük ezt az észrevételt, hiszen minket nyelvészeket nagyon érdekel, hogy mi válik gyakoribbá, mi húzódik vissza a ritkában. Megköszönjük ezt az észrevételt, megmondhatjuk őszintén, hogy mi magunk használjuk-e, hát ez érdekli azért a hallgatókat, és hát nem is tudom, hogy talán valami okát megpróbáljuk keresni, hogy mitől.
Igen, a legáltalánosabb ez tapasztalataim szerint, hogy az elharapózást azt valamivel szembeállítva mondják, valami helyet harap, tehát hogy vannak, hát jó, vannak rá maga, árnyaltabb, igen, jobb kifejezések, erre pedig ez mint a gaz a kertben, mindent eláraszt. És a...
Jó, hát erre nem lehet mit mondani, ez olyan, mint hogyha a divaton morog valaki, hát ez ilyen öregemberes dolog, a divaton morog valaki, hogy most már mindenki farmerba jár, pedig azelőtt hát hányféle csodálatos ruhadarabot hordtak az ember.
Na, akkor mondok neked egy példát, ez erre még talán van időnk. Egy példát, ami pont ezt akarja illusztrálni. Következő nyelvi példa, gondolom az életből vette a hallgató. A hanglemez hallgatása mentén ismerkedtek meg az operával. Egy bizonyos hanglemezről van szó. És
igen.
A hanglemez hallgatása mentén ismerkedtek meg az operával.
Igen.
És ez bántotta a hallgató fülét, egyébként az enyémet is.
Enyémet
is. Én is felfigyelnék rá.
Igen.
És tény, hogy a mentén mondjuk mi is ezt a szót, hogy elharapózott. Szóval nagyon gyakori lett.
Igen.
És az is tény, hogy ide nem nagyon illik ebben a mondatba, és azt
hát,
én is...
Hát ezt már nem mi döntjük
hát
el.
Hát úgy érve, hogy én nem fogalmaznék ki.
Mert ha az anyanyelvi beszélő ezt spontán használja, akkor ez van.
Spontán, én úgy érzem, hogy ezt jobb hián használhatta egy anyanyelvi beszélő. Egyszerűen nem jutott eszébe, hogy kéne ezt kifejezni.
Révén?
Mert hogy azt is, arra is gondoltad, hogy közben, miközben hallgatták, de nem biztos, hogy azt akarta mondani.
Igen,
mert
igen, igen.
Lehet, hogy a hallgatása után, vagy... Igen, a révén az jó, amit...
Hát igen, mert az vitte őket oda, ugye? Az, mint egy csatorna, őket oda lefuttatta.
Ha hát, viszont a csatornára gondolunk, akkor a mentén teljesen helyén való, hiszen ez egy szép metafora akkor.
Bizony, bizony, bizony.
És a metaforákat eszünk ágában sincs kárhoztatni.
Igen.
De mégis furcsa nekem ez, hogy a hangulam ez hallgatása mentén ismerkedtek meg, mert úgy érzem, hogy valaki kínjában... Tehát én csak úgy érzem, hogy aki ezt fogalmazta, valószínűleg az sem volt teljesen elégedett vele.
Igen.
És csak
ha észrevette, hogy mit mond. Hát igen.
De
igen.
Úgy általában az ilyen megjegyzésekre, hogy valami kezd elharapózni, tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy jé, tényleg, igen. Milyen érdekes, igen. Vagy esetleg mi ezt nem vettük észre, nem is hisszük
igen.
Esetleg.
Igen. Igen.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet hallgatóinknak.
Én vagyok Nádasdy Ádám.
Én vagyok Kálmán László. Megköszönjük Józsa Péternek, Sugár Ágnesnek, Kerecsényi Krisztának a segítséget, és találkozunk a jövő héten ugyanígy szerda délután. Viszont hallásra!